2022. novemberében. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átadták a több mint 20 millió forintból felújított római katolikus templomot a Borsodabaúj-Szemplén vármegyei Tisza Palkonyán. Az eseményen Kondzs Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Ferenc pápa szavait idézve arról beszélt, hogy az együttműködés jobb emberré, jobb tanítvánnyá tesz bennünket. A hálaadó szentmisében Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg a felújított templomot. A főpásztor homíliájában Jézusról és a tanítványokról beszélt, akik arról tanakodtak, melyikük a legnagyobb közülük. Jézus megkérdezte tőlük, miről is beszélgetnek. Fontos, hogy életünk során ne féljünk kérdezni. Ebben is példa számunkra a kisgyermekek élete, akik őszintén nyíltan mernek kérdezni. Életünk során rengeteg olyan téma van, amelyek másodlagosak, harmadlagosak az igazi kérdésekkel összevetve. Az igazi kérdés, hogy mi végre vagyunk a világon, és mi az értelme az életünknek. A főpásztor arra buzdított, merjünk mindig kérdezni, legyünk hálásak, és merjünk Isten szeretett gyermekei lenni. Jubileumi nagymarosi találkozót rendeznek október 5-én. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, évről évre megszakítás nélkül megszervezett katolikus ifjúsági rendezvénye, a nagymarosi ifjúsági találkozó ősszel ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozót hirdetnek október 5-ére a nagymarosi plébánia kertben, hogy hálát adjanak Istennek a találkozó kegyelmeiért, az itt született hivatásokért, házasságokért és megtérésért. A Dunai árhullám tetőzése által érintett kisapostag volt a miniszterelnök munkájának következő állomása a mai napon, közölte a kormányfő sajtófőnöke. Orbán Viktor Varga Gáborral, a térség országgyűlési képviselőjével és Nagy Attila polgármesterrel együtt a kisapostagi Panoráma utcában kiépített ideiglenes védművet ellenőrizte. Amíg bárkit bárhol fenyeget az árvíz, a Magyar Honvédség készen áll a segítségre, szervezetten, nyugodtan zajlik a munka, mondta a honvédelmi miniszter. A magyar emberek számíthatnak a segítségünkre, hangsúlyozta Szalai Bobrovnicki Kristóf. A déli dunai szakaszokon még folyamatos az áradás, a felső szakaszokon már elkezdődött az apadás, ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Siklós Gabriella elmondta, az árhullám Dunaföldvár térségében jár, és az alsóbb szakaszok felé tart, ahol hétfőre kedre várják a tetőzést, mindenütt elkészültek a védekezési munkákkal, majd elmondta, szerdára elhagyhatja a tetőzés az országot. A tehetséggondozás stratégiai kérdés Magyarországon. A kormányzati támogatással zajló nemzeti tehetségprogram pedig nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe. Hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Pécsen. Nagy Varga Zsófia a Magyar Tehetséggondozó Társaság emlékkonferenciáján emlékeztetett, a 16 éve futó nemzeti tehetségprogram igyekszik minden területet lefedni, minden korosztályt megszólítani, pályázatot és tanulmányi versenyeket kínálni tehetséges gyermekeknek, fiataloknak, tanároknak. A fertőző megbetegedések számának emelkedése miatt péntektől már kötelező a maszkviselés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház tagkórházainak, fokozott kockázatú, járó- és fekvőbetegellátást végző osztályain és részlegein. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága elítéli a nyírmegyesi Arany János általános iskolában történteket. Álláspontjuk szerint az esetlegesen szükséges fegyelmezés sem indokolhatja a gyermek megalázását, és nem magyarázhatja az osztálytársak előtti levetkőztetést sem. Az államtitkárság az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben azt írta, az ügyben a tankerületi igazgató a rendőrség jelzése alapján belső vizsgálatot rendelt el. Majd rendkívüli szülő értekezletet tartottak, ezután a rendőrségi eljárással párhuzamosan fegyelmi eljárás indult a tanító ellen. Folytatódnak a fővárosi Szabó Ervin könyvtár jubileumi programjai. Ezek között szeptembertől kiállításokkal, tudományos előadásokkal és beszélgetés sorozatokkal várják a látogatókat. A közlemény szerint az intézmény fennállásának 120. évfordulója alkalmából több jelentős eseményre is sor kerül a közeljövőben. Ezek között folytatódik az Otthon a könyvtárban elnevezésű programsorozat, amelynek keretében az egyes könyvtárakban zenés programok, kiállítások, robotika foglalkozások és még bábelőadások is várják az érdeklődőket. Végül a hétfői időjárásról. Túlnyomóan majd napos száraz időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli eszél az Észak-Dunántúlon olykor megérénkülhet. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Karitász percek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. A Katolikus Karitász Legyen Öröm az Iskola Kezdés elnevezésű adománygyűjtő programja évente közel 10 000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít egyenlő esélyeket tanévkezdéskor hazánkban. Nemrégiben Budapestre és Kárpátaljára is elkísértük a segélyszervezet munkatársait az adományosztásra. Műsorunk első riportjában Németh Sándor, a Nagyszülősi Karitász igazgatója mutatja be tevékenységüket.
A nagyszőlős, azt hiszem, 1700-as években alapult meg, mint város. A háború előtt 28 ezer volt a lakossága. Utána jöttek a menekültek, és azt hittük, hogy szétszedik a várost, mert a városnak a kapacitása azért nincs kiszámítva ennyi emberre. De utána lassan-lassan apadtak, mivel nyilván ezek jöttek Harkóból, meg Nyipróból, és neki kevés volt ez a város. Mi szeressük, mert minden ilyen, lehet mondani, kéz távolságban van egymástól a hivatalok, meg minden, de ők viszont nem jól érezték magukat itten, és gyakorlatilag sokan közülük mai napra elmentek. Maradtak az öregek, vagy a nagycsaládosok, akiknek nem volt lehetőségük elmenni. Sokan külföldön vannak, sokan pedig elmentek Ungvárra, vagy más nagyobb városokba. Jelenleg a város ilyen 25 ezer lakosságú. A magyarság a háború előtt az 11% volt a városban magyarság. Jelenleg nem is merem megmondani, hogy mennyi, mert nem tudom. Munkalehetőség van, Kárpátalján mindig is volt. Tudni illik, a kárpátalji emberek mindig kivándorolnak dolgozni külföldre, a férfiak zömébe. És ez a háború előtt is így volt, nagyon-nagyon kimentek, nagyon sokan elhagyták otthonaikat, és kimentek dolgozni, mert Kárpátalján a legkevesebb a fizetés egész Ukrajnára vetve. És hát a háború gyakorlatilag elkezdése után első két napban rengetegen mentek el. És ugyebár az ő helyüket kellett valakinek elfoglalni, úgyhogy a munkalehetőség van, mai napra is sok hirdetés van. Annak ellenére, hogy sok munkahelyet betöltöttek a menekültek, annak ellenére vannak is munkahelyek továbbra is. Mi is keresünk most jelenleg éjjeli őrt. A Nagyszülősi Karitász ingyen konyháján vagyunk, ahol napi szinten jelenleg 170 adag meleg ebédet szolgáltatunk a rászorulóknak. Téli időben ez a létszám jelentősen megnől, akár 200 adag felett is szokott lenni. Nyári időszakokban vannak ilyen napi munkák, meg mezőmunkák, és akkor inkább elmennek napszámosnak a rászorulók, és nem hagyják ott a napi bérért az ebédet, és ezért kihagyják. De a téli időszakokban ragaszkodnak ezekhez. A területen folyó építkezés, amit lehet látni, nekem a múlt évben a megyei kormányzó adott egy egyszeri kiutazási engedélyt, és ezt felhasználtam arra, hogy a gyulafehérvári kollégákhoz utazzunk Erdélybe, és ott is meséltem, hogy van nagyszőlősön több menekült, de különösen megviselnek azok a helyzetek, például egy idős család, akik Luhanszk megyéből érkeztek, Liszicsánszból. Ők ketten havi 80 ezer forintot kapnak nyugdíjt, amiből 60 ezeret fizetnek bérleti díjat. És gyakorlatilag 20 ezer marad nekiek megélhetésre. Rezsi, gyógyszer, stb. És 2 évvel ezelőtt ők sírva jöttek ide, olyan éhesek voltak, szó szerint. És akkor, ha nem a Karitász, én mai napra nem tudom, hogy hol vannak ezek az emberek, vagy hogy élnek meg. Itt kapnak élelmiszercsomagot, itt kapnak meleg ebédet, tisztálkodási szereket, mosószereket, stb. És nyilván ezt a erdélyi kollégákat is nagyon megviselte, és ők jeleztek nekem a múlt évbe. Ja, és azt is mondtam nekiek természetesen, hogy a területünk van egy ingatlan, amit semmire se használunk fel, és ha lenne támogatásunk, akkor akár ilyen célokra lehetne felhasználni ezt az épületet, de mivel az épület 120 éves, ezért nagy felújításra szorul. És akkor októberben jelezték, hogy ha lehet, akkor készítsünk egy költségtervet, mennyibe kerül ennek az épületnek a felújítása. Ezt októberben be is nyújtottuk nekiek, és az idén májusban lett belőle valami, hogy az első utalás. A költségtervnek a 45%-át ők elvállalták, hogy támogatják, fedezik, és májusban el is indult ez a felújítás. Meleg ebédek kiosztása mellett ugyebár van nekünk fatüzelési programunk, van ruhaosztás, van egy Karitász bizottság, ami hát most már ritkában, most már gyakorlatilag negyed évente ülésezik, de voltak idők, amikor két hetente üléseztünk, amikor annyi volt az igény, és akkor ott elbíráljuk az igényeket, egyedieket, vagy ilyen havi igényeket, és ott is van nekünk azt hiszem 55 család most mai napra, akik nem járnak Karitászba ételért, de viszont kapnak száraz élelmiszert, tartós élelmiszert. Hiába már 30 éve működünk, de a városi szinten, meg a megyei szinten valahogy ez nem nagyon, sokaknak nem mondott semmit, az a szó, hogy Karitász. A háború, illetve már a Covid időszaka óta elkezdődött a Karitásznak a neve egyre jobban fejlődni, meg értelmet kapott. Most már, ha valaki fordul az önkormányzatba, hogy több gyerekes, és kellene neki valamilyen segítség, akár egy tolószék, vagy akár egy, nem tudom, egy néninek, vagy akár egy betegágy, vagy valami, akkor az önkormányzat simán hozzánk küldi az embereket, és csak felhívnak, és annyit mondanak, hogy próbáljatok nekiek segíteni. De a háború előtt nekünk volt egy program, ami az ingyen konyha támogatásáról szólt, és az önkormányzat az egész évből, 12 hónapból egy hónapot elvállalt, hogy nem a rezsit vagy a fizetéseket, hanem csak az élelmiszer támogatja az ingyen konyhának. Ezt a háború kitörése óta megszüntették, és még ebben se támogatnak. De viszont minden másba meg szeretik, hogyha mi támogatjuk az igényeket. Ilyen egyedi projektet, több gyerekes családnak tönkrement a hűtője, és már három hónapja nem tudják megvenni, vagy megjavítatni, már nem lehet annyira elavult, és akkor ezeket próbáljuk támogatni, vagy kiegészíteni, illetve van nekünk még egy gyógyszerprogram, az elég érdekes, mert a támogatott nem kap kézre pénzt, egyáltalán igyekezünk úgy támogatni, hogy kézpénzt ne adjunk senkinek, hanem szerződünk egy patikával, a patika megkapja a bizonyos összeget, és akkor a rászoruló meg megkapja a kupont, gyógyszerkupont, ami van egy összeg, amivel elmegy a patikába, és kiváltsa, és mi meg visszakapjuk a nyugtát, ami szerint le tudjuk ellenőrizni, hogy most valójában felhasználta, és mire használta fel.
Folyamatosan beszámoltunk arról az elmúlt 922 napban, hogy hogyan alakulnak itt az események Kárpátalján, Ukrajnában, mivel tudunk mi segíteni. Véleményed szerint ma mi lenne itt a legnagyobb segítség túl azon, amit akár heti, havi rendszerességgel a különböző segélyszervezetek, így a Katolikus Karitász is hoz ide Kárpátaljára?
Hát amikor az embereknek, hála a Katolikus Karitásznak is, meg a segélynek, az élelmiszernek, amit hoznak, az mikor az ember jól lakik, akkor valamilyen szinten megnyugszik, nyugodt. De viszont látom, hogy azért ez a több száz napos háború időszak annyira kihat az emberekre, hogy most már mentálisan, meg lelkileg le vannak fárasztva. Leállsz valakivel beszélgetni, megkérdezed, hogy hogy vagy, és szerintem mi felénk, bocsánat, ez a legbutább kérdés mai napra. Mert mindenki elmosolyogja magát, és a mosolya mögött ott van az a keserűség, meg az a fájdalom. Hát na, megvagyunk, körülményekhez képest természetesen jól vagyunk. De amikor látod a híreket, látod a világban, ami történik, fejlődik, azért sokkal hátrébb vagyunk. Mindennek ellenére azért otthon a csapból isszuk a vizet, mert tiszta, meg erdő vesz körül minket, meg hegyek, meg nem messze van egy folyó, ahol lehet simán fürödni, folyik a Tisza, úgyhogy ha ezt nézzük, akkor teljes egész évben sokkal jobban vagyunk, mint azok, akik a migránsokkal küzdenek, meg a mindenféle más bajokkal. Azt látom, hogy próbálják most állami szinten szervezni olyan csoportokat, az elnök asszonynak is most van egy programja, hogy vagy ez a program címe, és akkor nekünk is jött egy felszólítás, hogy csatlakozunk online ilyen mentális gyakorlatokhoz, meg tanuláshoz, meg nem is tudom, minek nevezzem, mert Ukrajnában ez új, hogy ezáltal Szerintem ők már lassan készítik fel a népet arra, hogy jönnek hazafele frontról a katonák, és azok teljesen más körülményekbe jönnek, mint amilyenekbe vannak most jelenleg. És szerintem ez a legnagyobb segítség lenne jelenleg, túl a tárgyakon, meg az ennivalón, hogy valaki megértse, kihallgassa, vagy megsimogassa őket egyszerűen.
A Caritas munkatársai szeptember 3-án kerékpárokat, iskolatáskákat és tanfelszerelést vittek több kárpátaljai településre. A nagyszőlősi ünnepélyes tanszerátadáson köszöntőt mondott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
Elsődlegesen az elmúlt két évben, tehát 2022. február 24-e óta követjük sokkal intenzívebben az eseményeket Kárpátalján és Ukrajnában, és itt elsődlegesen a segélyszervezetek munkájára gondolok. De szemmel látható, és ezt a segélyszervezetek munkatársai is megosztják, meg az itt élők is, hogy a magyar kormány az elmúlt években megpróbált mindent tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az itt élőket segítse, támogassa. Miről szóltak ezek a támogatások? Hogyan lehetne ezt összefoglalni?
Személy szerint nekem is, vagy bennem is, illetve a magyar kormánynak a gondolkodásában is egy nagyon nagy kettőség van. Egyik oldalról azért, mert mindent megteszünk karitatív területeken keresztül, és ez legyen egészségügyi ellátás, legyen élelem, legyen gyógyászati segélyeszközök, vagy gyógyszereknek a szállítása, legyen iskola fenntartás, és sorolhatnám, hogy mi mindent tudtunk megtenni az egyik oldalról. Benne van ebben a kárpátaljai terület, és értelemszerűen a Kárpátokon túli belső ukrajnai területek, és benne van ebben Magyarország terület és a segítségnyújtásban. Tehát ez az egyik oldal. Másik oldalról pedig sajnos a hivatalos ukrán politika részéről ezt a 2,5 évet összességében nézzük, akkor csak negatívumot kaptunk, és köszönetet nem. Mindez azért, mert mi kimondtuk rögtön a háború elején, hogy fegyvert és katonát nem vagyunk hajlandóak szállítani, illetve adni, illetve folyamatosan nem csak kimondjuk, valljuk is, és próbálunk érte tenni is, hogy legyen végre tűzszünet, majd utána béke. És amikor az ember szembesült akár 2,5 évvel ezelőtt, akár az elmúlt években, de most is, amikor itt vagyunk nagyszülősen, hogy az egyes családok életében micsoda tragédiát jelent ez a háború. Legyen az a családok szétszakítása, legyen az, hogy édesapa meghalt, vagy súlyosan megsérült. Kicsi lány, akivel találkoztunk, szegénységben, a nagy nehézségben egy vágyát úgy teljesíti, hogy a gyönyörű, szép, hosszú haját levágatja azért, hogy abból tudja magának venni egy biciklit. Tehát én a legsúlyosabb és a legnehezebb dolgoktól a legapróbbaknak tűnő dolgokig látjuk ennek a háborúnak a tragédiáját. És néha az ember úgy van, személy szerint én is, hogy hagynánk az egészet. Fulladjanak bele azok, nem a segítségre szorulók, hanem az a politika, akik nem veszik ezt észre, hogy mit művelnek itt Ukrajnában és Ukrajnával szemben, és az ukrán emberekkel szemben. De nyilván újra és újra erőt kapunk, hála Istennek, és akár azzal a nyugati háborúpárti politikával szemben is felemeljük a szavunkat, és teszünk is ellene, akár pedig, hogyha támadásokat is kapunk az itteni ukrán politika egy részéről, akkor is folytatnunk kell a segítségnyújtást, és én azt gondolom, hogy a számok azok meg magukért beszélnek. Mindenképp fontos, hogy ha csak azt nézik, hogy segélyszállítmányban több mint 5300 tonnát hoztunk ide Ukrajnába, ez több mint 13 milliárd forint érték. A karitatív szervezeteken keresztül tudtuk eljutatni, de ugyanilyen fontos a segítségnyújtásnak ezerféle területe. Hogyha belegondolunk, hogy körülbelül 11500 ukrán gyermeknek, illetve kísérőiknek biztosítottunk nyaralást, pihenést Magyarországon az elmúlt 2,5 év során, ezt felszoroznánk mondjuk a nagy nemzeteknek az arányával, létszámarányosan, és ők is ugyanezt tennék, egész más lenne a helyzet. De ugyanez igaz arra is, hogy amikor orvosi segítségre van szüksége az itt élőknek, akkor sose nézzük, hogy az ukránok vagy magyarok, hanem az embert nézzük. Ugyanúgy igaz ez, amikor Magyarországra átjöttek, és akár a segítségpontokon itt a határ mentén Kárpátaljával, határos falvakban, illetve akár Budapesten vagy más városokban, mi mekkora segítséget nyújtottunk az ukrán menekülteknek, akiknek egyébként nagy többsége nem magyar, hanem ukrán nemzetiség. És sorolhatnám tényleg azokat a számokat, amely milliós nagyságrendben embereknek segített, több százezer befogadott, akár néhány napra is, több százezernek, akiknek a karitatív szervezeteken keresztül segítséget nyújtottunk, és hát azt kell mondanom, hogy az a segítségnyújtás most sem aludt ki, most sem szűnt meg, hiszen ennek vagyunk most is részesei majd nagyszőlősen.
Hogyha eltekintünk így a karitatív szervezetektől, és picit tágabban nézzük a magyar kormány Kárpátaljának nyújtott támogatását, segítségét az elmúlt években, vagy akár mondhatnám azt, hogy évtizedben ez hogyan alakult?
Hogyha megnézzük, akár itt Nagyszőlősen, itt vagyunk a katolikus karitásznak a központjában, de ez igaz munkásra is. Mondjuk így, hogy népkonyha működik. Sok-sok szegény embernek, rászorultnak a mindennapjait menti meg ezzel a katolikus karitász, és nyilván katolikus karitász pedig a támogatást a magyar kormányon keresztül kapja, és ő juttatja el a rászorultaknak itt helyben is, de akár Magyarország területén belül is. Hogyha azt nézzük, hogy az egyházainkat, legyen az római katolikus, görög katolikus és a református egyházat, miképpen támogatjuk, amely támogatások megnyilvánulnak építkezésekben is, ami mindenképpen a helyben maradást szolgálják, megnyilvánulnak olyan közösségi programoknak a támogatásával, amely a közösséget erősítik ebben a nagyon nehéz időszakban. Ez is egy hatalmas nagy plusz és lehetőség, amit tudunk nyújtani. Ugyanez igaz a már említett nyaralásoknak egy jó része, üdültetéseknek a jó része, amely megcéloz ukrán családokat és ukrán gyermekeket, és de azért nyilván értető módon legyen az például mondjuk a Rákóczi táborban, ott a magyar családoknak a találkozási helyét is biztosítjuk, hiszen értető módon az édesanyák tudnak jönni, édesapák pedig, akik már így is sajnos magyarok, nem a mi általunk kirobbantott háborúban, és nem a mi háborunkban részt vesznek, megsebesülnek, sajnos meg is halnak. Tehát értető módon azok a családapák, akik Magyarországon élnek, azok néha azért szeretnék látni a családjukat. Ebben is próbálunk segíteni. És hogyha meg szabad említeni, amit például a püspökkor vezet katolikus egyháznak a közreműködésével, a lelki erősítés, lelki központként működik, azoknak a sérült családoknak, többnyire azoknak, akik frontról hazaérkeznek, de nyilván az itt maradottaknak is, hogy az életük valamilyen módon mégiscsak helyre kerüljön. És itt sem nézik azt helyben a püspök úrék, hogy ez katolikus, református, ortodox, ukrán vagy magyar, nem nézik, hanem sokkal inkább azt nézi mindenki, hogy tudunk segíteni.
Nyilván mindenki a saját bőrén otthon is érezzük azt, hogy nagyon közel van hozzánk a háború. Jó sok nem vagyunk, államtitkár úr sem, de féltjük a családtagjainkat, szeretteinket, fiainkat, szüleinket. Kimaradhatunk a háborúból?
Én most elmentem itt nagyszülősen a temetőhöz, egy kicsit elidőztünk ott, és láttuk a sok ukrán zászlót, amely az bizonyítja, azt mutatja, hogy ők mind harcokban elesett édesapák. És én minden fiatalnak azt mondom, Magyarországon is, és persze hát próbálom mindazoknak a politikai erőknek is, akik úgy megrántják a vállukat Magyarországon, hogy hát ez nem ér el minket, ez a háború, ez nem számít. De azt mondom, hogy menjenek el a kis falvakba, menjenek el a településekre, és nézzék meg azokat a háborús emlékműveket, mikor akár az első világháború, akár a másodiknak az áldozatairól állít emléket, és mutatja hatalmas nagy számban, hogy milyen vérveszteség érte akkor a magyarságot az akkori Nagy Magyarország területén. És ez nem játék, és akkor se gondolta senki, hogy ilyen pusztulás lesz. 20 éveseknek az élete törik kettébe, vagy mennek szét családok. És nyilván, amikor mi minden területen megpróbáljuk a világgal megértetni, hogy ez a háború, ez csak pusztulást jelent, millióknak és millióknak szenvedést, százmillióknak gazdasági nehézséget, ezzel szemben néhány százalék, vagy még annyi se, akik egyébként ebből gazdagodnak, vagy olyan előnyt szereznek maguknak, ami egyébként azt kell mondani, gusztustalan és undorító. És itt kell felébrednie szerintem mindenkinek, és szóljanak azok is, akik anyák, és szóljanak azok is, akik mondjuk folyamatosan a nőknek a egyenjogúságáért küzdenek, ami nagyon szép dolog, de szólaljanak meg, hogy akkor, amikor asszonyok egyedül maradnak a gyerekeikkel, amikor elpusztul a férjük a háborúban, amikor árván maradnak a gyerekeik, hát az milyen szenvedés nekik, hol vannak ilyenkor ezek a egyébként máskor nagyon hangos emberek, vagy közösségek, és én ezért hangsúlyozom mindenkinek, fiatalnak, idősebbnek egyaránt, hogy ez a háború, ez nem játék, mert ha itt eldurran a világban, annak látjuk már így is, hogy milyen súlyos következményei vannak, és ez éppen ezért a magyar emberek is, és úgy láttam, hogy Közép-Európában is a népek, azok a magyar kormányra is ránk számíthatnak, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne eszkalálódjék ez az őrület, hogy az emberek bölcsességében bízva, vagy a vezetők bölcsességében bízva előbb-utóbb eljusson hozzájuk is, hogy mekkora bajt okoztak eddig, és hogy mekkora felelősségük, hogy mindez megálljon.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kárpátaljára, nagyszülősre látogattunk. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Közélet. Délelőtti magazin.
Mindig azt mondom, hogy egy titok, egy misztérium az, ahogyan a Jóisten megszólít egy fiatalembert, és elhívja őt papi, szerzetesi, de akár azt mondhatom, hogy a családi élet hivatására is. Mai műsorunkban papi hivatásról fogunk beszélgetni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiunk stúdiójában Kubik Zsolt atyát, akit néhány héttel ezelőtt szentelt az Egri Főegyházmegye szolgálatára dr. Ternyák Csaba érsek atya. Szervusról, dicsertessék a Jézus Krisztus, Isten hozott nálunk.
Mindörökké amen, köszönöm szépen a meghívást.
Ugye túl vagyunk már a szentelésen, de én mégis azt mondom, hogy úgy tekintsünk vissza sok-sok-sok mindenre, ami így az elmúlt 24 évben, jól mondom? 24 évben történt a te életedben. Ondét indítanám ezt a beszélgetést, hogy vannak a te életedben példaképek?
Igen, vannak példaképek. Nyilván így elkülönítem ezt úgy a hivatásom szempontjából is, meg úgy általában a világi életben, mert nyilván úgy gyerekként megvoltak a saját magam példaképei. Nagyon szeretem a focit is, és nyilván nekem is voltak futballista példaképeim, de úgy a hivatásom szempontjából is voltak példaképek azért, és ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy valóban tudtam tekinteni valakire. Nyilván az Istenre elsősorban, de úgy itt a földi életben is úgy kézzelfoghatóan, személyeken keresztül is úgy meg tudtam tapasztalni az ő szeretetét, meg a jóságát, meg hát az, hogy vezetve vagyok.
Nem feltétlenül kérek tőled neveket, de hogy milyen példát láttál tőlük? Mi az, ami úgy megérintett, meg esetleg meg is határozza a te életed, a működésed?
Talán leginkább az a példa, ahogy az emberekkel foglalkoztak. Mert már van olyan személy, aki már nem él, és ahogy foglalkozott az emberekkel, ahogy megszólította őket, ahogy szervezte a közösséget, ahogy minket, nem csak időseket, a középkorosztályt, hanem minket, fiatalokat is, gyerekeket. Ahogy számunkra talán mondhatom azt, hogy egy természetes közeggé vált a plébánia. Nem egy idegen dologként, na most hát ez a plébánia papnak a lakása, ide nem szabad bármikor bejönni. Akkoriban számomra meg bennem is kialakult egy kép, hogy ide bármikor eljöhetek. Bármikor elmondhatom az én bizonyos bajaimat, vagy akár az örömömet is. Nem kell mindig csak negatívumról beszélni, hogy az emberekkel jó megosztani az örömöket is, és erre volt lehetőség. És akkor elindult bennem az, hogy most talán számomra így ez az út, amit a Jóisten rendelt. Nyilván akkor nem így fogalmaztam meg, hanem akkor még szimpatikus volt. Juhász János atya volt az, aki számomra egy ilyen példakép volt. Az Egyházmegye papsága úgy hívt őt, hogy Boxi atya, mert ő cigány származású volt, ugyanúgy, mint én is cigány származású vagyok, a családom is az teljes mértékben, és úgy számomra ez nagyon imponált, hogyha ő cigány emberként ott áll az oltárnál, bemutatja a személyiségét is, mint ahogy említettem, hogy ilyen jó személyiségi attitűdökkel Istenhez vezeti az embereket, hát akkor nekem is lehet esélyem. Én is ezt az utat járhatom. De ez az első lépés nyilván nem volt egyszerű. Akkor visszagondolva, én úgy értem meg, hogy ez nekem teljesen természetes dolog, de így visszagondolva már, hogy azért egy jó pár évet élt, annak ellenére tényleg, hogy 24 éves vagyok már, mert egy jó pár év, akár a szeminárium évek is mögöttem vannak. Bátor dolog az, hogyha valaki megmeri tenni az első lépés, főleg egy ilyen környezetben, meg egy ilyen közegben.
Mondtad azt, hogy cigány származású vagy. Én még mikor a szemináriumban voltatok szentelés előtt, így néhány alkalommal találkoztam veletek évfolyam társaiddal együtt, téged azért elég erőteljesen ugrattak emiatt. Téged ez hogy érintett?
Igen, nyilván úgy megbeszéltük egymás közt, hogy ők nem bántásként szánják el, nem, hogy tényleg poénkodásként. Elsőben volt egy olyan pillanat, amikor volt egy olyan szemináriumi társam, aki ugyanúgy roma származású volt, mint én, ő debrecen-nyíregyházi egyházmegyés, és úgy nyilván mi poénkodtunk egymással így ezzel, és akkor úgy szólítottuk meg egymást, hogy testvér, így úgy amúgy. És az évfolyam társaim furcsán tekintették ezt a szituációt, és ők is akartak volna poénkodni, de nagyon nem mertek. És egyszer összehívtak, úgy nyilván nem tudtam erről semmit, csak azt láttam, hogy ott a hálóban mindannyian ott ülnek körbe, és akkor nekem ott volt egy külön szék, amin egy helyet kellett, hogy foglaljak, és úgy meglepődtem nyilván, hogy jó, úristen, mi történik itt? Mi lesz velem? És akkor úgy ezt hozták elő, hogy ők szeretnének poénkodni, de nem mernek, és akkor lehetséges-e. És akkor mondtam nekik, hát persze, hogy ne, hát ez természetes dolog. Nyilván volt olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy most állj ebből elég, mert tényleg ez egy ilyen szélsőséges dolog alakult, de úgy mindig érzem azt, és ezt mindig tudatosítom magamban, és hálát adok a Jóistennek, hogy ők mindig szeretnek. És hogyha nem lett volna ez az évfolyam ilyen létszámban is, meg ilyen összetételben, amilyenben most vagyunk, akár ilyen külön személyiségek is vagyunk, de hogy mindig ott voltunk egymásnak, és mindig segítettünk egymásnak. És azért ezt nem tudja elvenni semmilyen negatív élmény, semmilyen más tapasztalat, mert ezek megmaradnak. És bízom abban, hogy itt a papságban is azért úgy megmarad ez az évfolyamos kötelék.
Ha jól emlékszem, akkor Hídvégardóból származol.
Így van.
Mi az, ami megosztható a családodról, gyerekkorodról?
Nekem nagyon boldog gyermekkorom volt, ezt bátran kimerem jelenteni. Családom is abszolút egy dolgos, becsületes családként ismerem mind a mai napig az én családomat, és talán fontos szerepet játszik a vallásosság is. Nagyszülők, akik ezt a vallásosságot vitték a családban, úgy nyilván a szüleim is, meg én is örököltük, aztán én a magam nevében mondhatom, aztán ez ilyen személyessé vált ez a vallásosság. Úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy egy nagyon jó közegben nőttem föl családi berkeken belül, és meg volt számomra ilyen formában is a példa. Meg tudtam mit átvenni tőlük, hogy én is hogyan álljak hozzá az emberekhez, mert én is csak azt tudom adni, amit kapok.
Ha én azt hallom, hogy cigány származású valaki, meg hívő, akkor bennem nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen megjelenik az, hogy tényleg a hitnek, a Jóistennek olyan szerepe, olyan súlya van egy cigány származású hívő embernek az életében, amit lehet, hogy többségi magyar csodalomban hívő emberről nem tudok elmondani. Viszont ami még itt megjelenik ezzel párhuzamosan mellettem, az a saját hagyományoknak a liturgiába való beemelése. Számodra ez mennyire volt nehéz most itt a szeminárium időszaka alatt, hogy jössz egy olyan közegből, ahol ennek óriási terepe, kerete lehetséges, egy viszonylag lecsupaszított, meg leszűkített keretek közé?
Igen, ez érdekes szempont. Annyiban talán úgy a háttérben bennem van, hogy a mi környékünk, ahonnan én származom, ez ugye Észak-Borsod, és annak tényleg a legészakibb határa, Magyarország legészakibb faluja és az a környéke, ott annyira már nem erős ez a cigány hagyomány, a cigány kultúra. Még a dédnagyszüleim, arra szintisztán emlékszem, maga korosztálya kint ültek a lócán, beszélgettek, ahogy ma szokták mondani, ez az akkori Facebook, és ott nem csak magyarul beszéltek, hanem cigányul is. Ő például tudott. Lehet, hogy nem olyan szinten, mint az ősei, de ő tudott. De már a generációk növekedésével már ez kihalt. Talán nem is tudok most a faluban mondani valakit, aki tudna cigányul. És nyilván ugye a nyelvnek a használatának a hiánya, meg tényleg más egyéb ilyen kulturális dolgok, ezek kiveszőben vannak. És nem csak a mi környékünkön, ez szinte globálisan is mondhatom azt, hogy már egy jobban kiveszőben van. Vannak bizonyos területek, ahol még nagyon erősen megmarkolják ezeket a dolgokat, és kitartanak mindemellett. Nekik azért nehezebb lehet egy ilyen szentmisén részt venni. Nekem ilyen szempontból nem volt nehézség, és talán leginkább ezért, hogy nálunk már nem erős. A szakdolgozatomat lelkiség történetből írtam, és azon belül is ilyen különleges témával foglalkoztam, roma lelkiség az egyházban. És hogy nyilván számomra is egy ilyen felfrissítés volt, hogy azért mégis milyen ez a cigány kultúra, és én látom ebbe a lehetőséget, hogy igenis van helye a cigány embernek a szentmisén, kérdésén, és vannak olyan dolgok, amiket igenis ki lehet használni, és lehet alkalmazni a szentmisén. Nem csak karizmatikus énekekkel, hanem gitáros, dobos, akár kannás változatban is énekeket bevinni a szentmisére, vagy egyfajta személyes megszólítás terén, hogy személyesen meghívom a szentmisére, és hogy ne legyen benne elhatárolódás, vagy egy ilyen kép, hogy ő nem mehet be a templomba, mert ő cigány ember, de hogy is nem, mindenki mehet a templomba, és ugyanúgy a cigány ember is mehet a templomba. És talán ilyen szempontból én egy ilyen küldetésként is élem meg ezt, hogy nekünk is helyünk van a mennyek országában, meg ugyanúgy a szentmisén is, és ez egy fontos szempont.
Mesélj már nekem a szakdolgozatodról.
Nyilván történelmi keretek közt indultam ki. Bevezetőben ugye személyes tapasztalat volt, racionálisan megfogva, de mégis egy ilyen személyességet is elárulva ebben, hogy én ezzel szívesen foglalkozom. Ezután volt a történelmi áttekintés, hogy honnan származik a cigány nép, történelem alakulása, miken ment keresztül a cigányság, milyen negatívum, milyen pozitívum, mert mindkettőből volt elég sok, és talán inkább a negatívumból, és azért is tartottam fontosnak, hogy legyen egy történelmi áttekintés, mert ez is benne van abba a mentalitásba, amellyel mi dolgozunk, meg ahogy mi látjuk a világot, mert sok atrocitásból, sok cigányüldözés, elég csak kiemelni a cigány holokausztot, ahol rengeteg embert, férfiakat, nőket, gyerekeket, öregeket mészároltak le, és ez a fajta tapasztalat, ami generációról generációra átadódott, az a mai emberben is benne van, a mai cigány emberben is benne van. Már csak abból kifolyólag, hogy mi külön én is cigány soron nőttem föl. Mindannak ellenére, hogy a falunak a népessége az ugyanúgy átjárt a cigány sorra. Nem volt olyan félelem, mind a mai napig nincsen ez a félelem, hogy már pedig én nem akarok bemenni a cigány sorra, mert akkor mi lesz velem? Jaj! hanem úgy mindenki ismer mindenkit, nyilván egy kis faluról beszélünk, mindenki ismer mindenkit, és úgy megvan ez a barátság, de lehet, hogy máshol nem. Egy nagyobb településen nem, ahol cigány sorok van, a cigány szegregátumok. És lehet, hogy ott már teljes mértékben az a kép van, hogy én el vagyok szeparálva a magyar társadalomtól. Nyilván ez az érzés is benne van, és ennek vannak történelmi vonatkozásai. Ezért is tartottam fontosnak, hogy erről legyen szó, mint alap. Aztán folytatódik ez a cigány kultúrának a megismertetésével, hogy mégis mi ez a cigány kultúra, akár a babonasság, akár a sajátos vallásos világ, ami úgy körülveszi a cigány embereket, nyilván akik úgy tradicionálisan fordulnak e felé, még akik úgy ezt tartják. És aztán utána ebből kiindulva, hogy mit lehetne átültetni a katolikus egyházba. Van egy dokumentum, egy római dokumentum, ami külön a cigányokkal foglalkozik, ha jól emlékszem, egy 2006-os dokumentum, és ott az előszavában kifejezetten úgy meg is fogalmazza, hogy mindaz, ami tartható, azt nyilván tartsuk, mert ez a cigánsághoz tartozik, de amit úgy nem érdemes tartani, meg nem szabad, akkor azt átformálva, akár egy kicsikét metszegetve, mint egy virágos kert. Hogy ugyanúgy megmarad a virág, de hogy szépen mutatkozik meg úgy talán nő is jobban, nem veszi az energiát, akár a gaz, úgy a tápanyagot, hanem úgy tényleg szépen növekedik. És úgy ezt próbáltam én is kifejteni a szakdolgozatban, és akár olyan lehetőségeket mutatva, hogy igenis be lehet építeni a cigány társadalmat, a cigány embereket ugyanúgy a szentmisébe, és nem csak a szentmisébe, hanem a plébániai közösségbe. Hogy tevéken részt tudjunk mi is vállalni, mert mi is ott szeretnénk lenni a plébáni közösség életébe, csak hogyan? Ez nyilván el kell gondolkodni, meg nyilván kell terveket szőni, de igenis lehetséges. És ugye ezt próbáltam tényleg, hogy kvázi magamnak is egyfajta jövő, hogy én nekem van, hogy hogyan kell hozzáállni ehhez, nyilván nekem is más most így a szempont, de talán egyfajta kis útmutatás lehet abban.
Nyilván, hogyha pasztorációs területekről beszélünk, akkor külön beszélünk mindig cigány pasztorációról is, ifjúság, meg felnőtt, meg sok-sok mindent lehet, idősek, betegek, gondozása, sok mindent lehet ide sorolni. Számodra most mit jelent a cigány pasztoráció? Az, hogy picit megmutatni a cigány nemzetiségnek azt, hogy ahogy mondtad is, hogy a babonasságból, a hagyományokból, a kultúrából, hogy mi az, ami megtartható, nyilván minden megtartható, de hogy ami az egyházzal is kompatibilis, vagy a többségi társadalommal megismertetni azt, hogy ezek vagyunk mi, a cigány nemzetiség, és akkor ezt a színes kultúrát, hagyományt, ezt tudjuk hozni és színesíteni az egyházat. Mi a küldetésed ebben, te hogy látod?
Én talán abban látom a küldetésemet, így kimondva, kimondatlanul, hogy talán egy híd legyek. Egy ilyen híd szerepet tudjak betölteni, nyilván alázattal és teljes mértékben odaadva a Jóistennek mindent, az egész életemet és mindazt, ami én vagyok. De talán pont erre van szüksége valakinek a cigánysorról is, hogy én is elképzelem, meg visszagondolok saját magamra, gyerekkoromra, azért nekem is nehéz volt megtenni az első lépést a hivatás felé, vagy egyáltalán az Isten felé. Azért mondom, mert nyilván a családom az abszolút evallásos. De amikor a kisgyereket, meg úgy a kisfiút, hogy foglalkoztatja a baráti kör, és látja az, hogy olykor, hogy más az értékrend, mint amit én saját magamban megfogalmazok, meg amit érzek, akkor azért úgy gondolkodóba estem akkor én is. Hogy most inkább a barátaimat követem, inkább azt az értékrendet követem, vagy kitartok mind a mellett, amit én gondoltam, és hiszem is valam, hogy a Jóisten gondolt és tervezett számomra. És ezzel megvolt a feszültség az életemben, hogy látva azt, ahogy bizonyos emberek máshogy állnak az élethez, más értékrendet követnek, és hogy nyilván nem akarom konkretizálni, de mindenki el tudja képzelni, hogy miről beszélek, mégis emellett kitartani, hogy igen, van Isten, és igen, szeret engem, és arra hív, hogy én ne ezt az utat járjam. Engem jobban szeret annál, mint hogy elzűjjem az életemet. És a hivatásnak az útján talán ez is egy ilyen fontos kérdés volt számomra. Én most mit akarok követni? És lehet, hogy most valakinek, ahova én ki leszek küldve, pontosan az kell, hogy én ott legyek, és megkérdezzem, hogy na, te most mit szeretnél csinálni? És lehet, hogy a Jóisten szavát tudom közvetíteni, mint ahogy annó nekem.
Kedves hallgatóink, Kubik Zsolt atyával, a mezőkövesdi Szent László plibánia káplányával Papp Ildikó beszélgetett.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!